A 113. Zsoltár második felének magyarázata. A Zsoltár. Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget, a Te irgalmasságodért és igazságodért. Miért mondanák a nemzetek, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk pedig a mennyben van, mindent, amit akart, megcselekedette. A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotása. Szájuk van, és nem fognak beszélni. Szemük van, és nem fognak látni. Fülük van, és nem fognak hallani. Orruk van, és nem fognak szagolni. Kezük van, és nem fognak tapintani. Lábuk van, és nem fognak járni, nem fognak kiáltani az ő torkukkal. Legyenek hozzájuk hasonlók, akik azokat csinálják, és mind, akik azokban bíznak. Izrael háza az Úrban remélt, ő a segítőjük és oltalmazójuk. Áron háza az Úrban remélt, oltalmazójuk és pajzsuk. Akik félik az Urat, az Úrban reméltek, oltalmazójuk és pajzsuk. Az Úr megemlékezett rólunk, és megáldott minket. Megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát. Megáldotta mindazokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Gyarapítson meg az Úr titeket, titeket és gyermekeiteket. Áldottak vagytok ti az Úrtól, aki a mennyet és a földet teremtette. Az egek az Úrnak egei, a földet pedig az emberek fiainak adta. Nem a halottak fognak dicsérni téged, Uram, nem is azok, akik alászállnak a hallgatásba, hanem mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva, mindörökké. Jól lehet, a figyelmes olvasó talán észreveszi, hogy a zsoltárok annyira összefüggenek egymással, hogy mindegyik kapcsolható az előzőhöz. Ezt a zsoltárt azonban úgy vesszük, mintha az előzővel egyet alkotna. Mert amikor ezt mondja, nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget, a Te irgalmasságodért és igazmondásodért, miért mondanák a nemzetek, hol van az ő Istenük? Mert mi láthatatlan Istent tisztelünk, akit testi szemekkel senki, tiszta szívvel azonban néhányan ismernek. Mintha emiatt mondhatnák a nemzetek, hol van az ő Istenük. Mert ők szemeknek meg tudják mutatni isteneiket. Ezért ez a zsoltár először figyelmeztet, hogy a műveiben érezzük meg Istenünk jelenlétét, mert mivel odafönn van a mennyben, mindent megcselekedett, amit csak akart, a mennyben és a földön. És mintha mondaná, mutassák meg a nemzetek az isteneiket. Mondja, a nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Azaz, jól lehet, mi nem tudjuk testi szemeiteknek megmutatni a mi Istenünket, akit a művei által kellett volna megismernetek, mégse hagyjátok magatokat félrevezetni hiába valóságaiktoktól, mert újjal rá tudtok mutatni azokra, amiket tiszteltek. Nem tudtok ugyanis többet megmutatni, mint azt, hogy amit a testi szemnek mutattok, az szívetek vakságát mutatja meg. mert mi mást mutattok, mint aranyat és ezüstöt. Vannak ugyan részből, fából, agyagból, és mindenféle más anyagból készített képmásaik, de a Szentlélek a legértékesebbet akarta említeni, mert ha valaki abban szégyenül meg, ami neki drágább, sokkal könnyebben elfordul a hitványabb tiszteletétől. Az írások egy másik helyén ezt mondják a bálványimádókról, azt mondják a fának, atyám vagy te, és a kőnek, te nemzettél engem. De nehogy okosabbnak gondolja magát az, aki nem fának és kőnek, hanem aranynak és ezüstnek mondja ugyanezt, figyeljen ide, és a szív fülével figyeljen, a nemzetek bálványai ezüst és arany. Nem valami silány és megvethető anyagot nevezett meg, és annak a léleknek, aki nem föld, az arany és ezüst is föld, de drágább és fényesebb, erősebb és maradandóbb. Tehát ne add hozzá az emberi kezet, hogy a fémből, melyet az igaz Isten alkotott, te hamis Istent akarj készíteni, sőt, hamis embert, akit az igaz Isten helyett tisztelnél, akivel, ha valaki igaz ember helyett akarna barátkozni, eszét vesztettnek tartanák. Vezérrel ugyanis, és valami alantas érzéssel az emberhez hasonló szobor formája megragadja a halandók gyenge szívét. De ahogyan megmutatod az egyes szobrokat, mutasd meg a szolgálatokat is, amelyekre, ó emberi hiába valóság, a kép más kötelez. Mert szájuk van, és nem fognak beszélni. Szemük van, és nem fognak látni. Fülük van, és nem fognak hallani. Orruk van, és nem fognak szagolni. Kezük van, és nem fognak tapintani. Lábuk van, és nem fognak járni. Nem fognak kiáltani az ő torkukkal. Tehát már a mesterember jobb náluk, mert tudásával és tagjai mozgatásával meg tudta azokat alkotni, de te szégyelnéd imádni ezért a mestert. Te magad is jobb vagy, pedig nem alkottad azokat, mert tudsz olyanokat tenni, amikre azok képtelenek. Egy vadállat is jobb. Ezért tette hozzá, nem fognak kiáltani az ő torkukkal. Mivel föntebb ezt mondta, szájuk van, és nem fognak beszélni. Miért kellett, miután tetőtől talpig leírta a tagjait, még a torok kiáltásáról is szólnia? Ha csak nem azért, ahogyan hiszem, mert a többi tag, amelyeket felsorol, közös az emberekben és a vadállatokban. Mert látnak is, hallanak is, szagolnak is, járnak is, és egyesek, mint a majmok, a kezükkel is tapintanak. Amit azonban a szájról mondott, az az ember sajátja, mert a vadállatok nem beszélnek. De nehogy valaki csak az emberi tagokra vonatkoztassa a mondottakat, és a nemzetek istenei elé csak az embereket állítsa, a felsorolás végén hozzátette, nem fognak kiáltani az ő torkokkal, mert a torok ismét közös az emberekben és a vadállatokban. Ha előzőleg, amikor a szájjal kezdte a test tagjainak leírását, azt mondta volna, szájuk van és nem fognak kiáltani. Az egész felsorolást az emberi természetre vonatkoztathatnánk, és nehéz volna észrevenni a vadállatokkal közös képességeket. Mivel azonban a szájról azt mondta, ami az ember sajátossága, és a testrészek felsorolása után, melyet a lábbal fejezett be, hozzáfűzte, nem fognak kiáltani az ő torkukkal, az olvasót vagy hallgatót arra figyelmezteti, hogy miközben kérdezi, mire való ez a hozzátétel, rájöjjön, hogy a nemzetek bálványai nem csak az embereknél, hanem a vadállatoknál is alapvalóak. Mert ha szégyenletes egy vadállatot imádni, amelyet Isten látóvá, hallóvá, szimatolóvá, tapintóvá, járóvá, a torkával kiáltóvá alkotott, lássák be, mennyire szégyenletes a néma, élettelen és érzéketlen bálványok imádása, melyek azért hasonlítanak a tagjaikkal, hogy a testi érzékekkel ellátott lélek úgy forduljon feléjük, mintha lelkük volna, és ugyanúgy élnének, mint ő. Tehát mennyivel jobb a patkány és a kigyó és a többi hasonló állat a nemzetek bálványai közül, ha egyáltalán így kell ezeket nevezni, ahogy a nők gondolják, amelyekben nem sejtik az emberi életet, és nem keresik az emberi alakot. Ezekben a szobrokban van a fészkük, és ha emberi mozgás meg nem riasztja őket, nem keresnek maguknak biztonságosabb lakóhelyet. Tehát az ember mozdul, hogy elriassza az élő állatot Istene mellől, és ha a szobor nem mozdul, hatalmasként tiszteli, melytől elriasztotta a nála jobbat. Elriasztotta ugyanis a látót a vaktól, a hallót a sükettől, a kiáltót a némától, a járót a mozdulatlantól, az érzékelőt az érzéketlentől, az élőt a halottól, sőt attól, ami rosszabb, mint a halott. A halott ugyanis nyilvánvalóan nem él, de ugyanilyen nyilvánvaló, hogy korábban élő volt. Ezért azt az Istent, aki sem nem él, sem nem élt, még a halott is megelőzi. Van-e ennél világosabb, szeretett testvéreim? Van-e nyilvánvalóbb? Van-e gyermek, akit ha megkérdezünk, ne azt felelné, bizonyos, hogy a nemzetek bálványainak szájuk van, és nem fognak beszélni, szemük van, és nem fognak látni, és a többi, amit az isteni beszéd felsorolt. Tehát a Szentlélek miért fordít akkora gondot a Szentírás sok helyén arra, hogy ezekre fölhívja a figyelmet, és mint tudatlanokba belénk vésse, mintha ez nem volna mindenki számára nyilvánvaló és jól ismert, hanem azért, mert a tagoknak a képe, amelyet az élőlényekben és önmagunkban is természetszerűen látunk és tapasztalunk, ahogyan ők állítják, jelül szolgálnak, és ezért állították őket kiemelkedő helyre. Amikor a sokaság tisztelni és imádni kezdi, mindenkiben szégyenletes tévedést kelt, mivel a szoborban nem lát eleven mozgást, Istenség rejtett jelenlétét hiszi. És vajon az élő testhez hasonló szobrot látva, a formától és a bölcsnek vélt alapítók és a tisztelő tömeg tekintélyétől félrevezetve, nem gondolja-e, hogy élő lény lakik benne? Ezzel az emberek ilyen érzülete a gonosz démonokat is arra hívja, hogy szállják meg a nemzetek bálványait, és ezáltal a fő démonok halálos csalásainak magvát vetik el, és tévedéseit sokasítják. Tehát az isteni írások más helyeken is figyelmeztetnek erre, nehogy valaki, amikor a bálványok nevetségessé válnak, ezt mondja, nem ezeket a látható dolgokat tisztelem, hanem az istenséget, ami láthatatlanul bennük lakik. Ezeket az istenségeket tehát egy másik zsoltárban így ítéli el, mert a nemzetek istenei démonok, az Úr pedig az egeket alkotta. Az apostol is ezt mondja, nem mintha a bálvány valami lenne, hanem amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem a démonoknak áldozzák. Nem óhajtom, hogy társai legyetek a démonoknak. Úgy tűnik azonban, hogy tisztultabb a vallásossága azoknak, akik ezt mondják, én nem bálványt, nem is démont tisztelek, hanem a testi ábrázolást annak jeleként látom, amit tisztelnem kell. Így tehát értelmezik a bálványszobrokat. Tellus a földet jelenti, és templomát Tellus templomnak nevezik. Neptunus a tenger, Juno a levegő, Vulcanus a tűz, Vénusz a hajnalcsillag, más a nap, ismét más a hold, és a templomokat róluk nevezik el. Az egyiknek ezt, a másiknak azt a csillagot, vagy ezt vagy azt a teremtményt tulajdonítják, az összeset föl se tudnánk sorolni. Ha számon kérik tőlük, hogy testeket, leginkább a földet, a tengert, a levegőt, a tüzet, melyekkel naponta találkozunk, tisztelik, mert az égi testek miatt, melyeket csak szemünk sugarával tudunk megérinteni, nem annyira szégyenkeznek, merészelik azt válaszolni, hogy nem magukat a testeket tisztelik, hanem az azokat kormányzó istenségeket. Ezért az apostol egy ítélettel tanúsítja ezek büntetését és kárhozatát, amikor ezt mondja, Isten igazságát hazugsággá változtatták, és inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Ennek az ítéletnek az első részében a bálványokat ítélte el. A második részében a bálványszobrok értelmezéseit. Mert a mesterember által készített szobrokat azoknak nevezve, amiket Isten alkotott, Isten igazságát hazugsággá változtatják. A dolgokat isteneknek tekintve és tisztelve inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Aki bálványra tekintve csókkal hódol vagy imádkozik, nem úgy érzi-e, hogy meghallgatják, és megkapja, amire vágyik. Tehát az ilyen babonaságokkal megkötött emberek sokszor hátat fordítanak a napnak, és könyörögnek a napnak nevezett szobornak. És amikor hátulról a tenger moraja ijeszti őket, a tenger helyett Neptunus szobrát tisztelik, mintha sóhajaikkal meg tudnák indítani. ezt váltja ki, és szinte kényszeríti a tagok formája, hogy a testi érzékekben élő lélek a tulajdon testéhez hasonlónak látott testet inkább érzőnek gondolja, mint a napkorongot, vagy az áradó hullámokat, vagy bármit, amit nem olyan alakúnak lát, mint amelyeket az élő lényekben szokott látni. Az ilyen érzület ellen, mely könnyen rabul ejti az emberi és testi gyöngeséget, Isten írása nagyon ismert dolgokat énekel, amelyekkel emlékezteti, és mintegy keltegeti a test megszokásában alvó emberek elméjét. Ezt mondja, a nemzetek bálványai ezüst és arany, de az ezüstöt és az aranyat Isten teremtette. Emberi kezek alkotásai, mondja, mert azt tisztelik, amit a kezek aranyból és ezüstből alkottak. De nekünk is van sok eszközünk és edényünk ilyen anyagból vagy fémből a szentségek kiszolgáltatására, melyeket szentnek nevezünk, mert maga a szolgálat megszenteli ezeket, annak tiszteletére, akinek üdvösségünkért ezekkel szolgálunk. És ezek az eszközök vagy edények mi mások, mint emberi kezek alkotásai. Mindazonáltal, vajon van-e szájuk, és nem beszélnek? Van-e szemük, és nem látnak? Vajon hozzájuk könyörgünk, mivel általuk könyörgünk Istenhez? Az esztelen rosszaságnak leginkább az az oka, hogy a nyomorultak érzületében többet számít az élőhöz hasonló alak, amely kiváltja, hogy hozzá könyörögnek, mint az, hogy nyilvánvalóan nem élő, és az élőnek meg kellene vetnie. A bálványokban nagyobb erő van a boldogtalan lélek elhajlítására azzal, hogy szájuk van, szemük van, fülük van, orruk van, kezük van, lábuk van, mint a kijózanítására azzal, hogy nem beszélnek, nem látnak, nem hallanak, nem szagolnak, nem tapintanak, nem járnak. Ebből következik, hogy az is megtörténik, amivel ez a Zsoltár is folytatja. Tudnélik, hogy hasonlók legyenek hozzájuk, akik azokat csinálják, és mind, akik azokban bíznak. Lássuk tehát nyitott és látó szemmel, és imádják zárt és halott lélekkel a se nem látó, se nem élő bálványokat. Izrael háza pedig az Úrban remélt. A remény ugyanis, amely látható, nem remény, mert reméli-e valaki azt, amit lát? Ha tehát azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjunk. De hogy ez a türelem mindvégig kitartson, ő a segítőjük és oltalmazójuk. Vajon a lelki emberek, akik a testieket szeliden segítve oktatják, mert mind magasabb szinten lévők könyörögnek az alacsonyabb szinten lévőkért, már látnak, és számukra már valóság az, ami az alacsonyabb szinten lévőknek még csak remény? Nem így van, mert Áron háza is az Úrban remélt. Tehát, hogy ők is kitartóan feszüljenek neki annak, ami előttük áll, és álhatatosan fussanak mindaddig, amíg magukhoz nem ragadják azt, aki már magához ragadta őket, és úgy ismerjenek meg, ahogyan őket ismerik, ő a segítőjük és oltalmazójuk. Mert Mindketten félik az urat, és az úrban remélnek, ő a segítőjük és oltalmazójuk. Mi sem a saját érdemeinkkel nyerjük el az Úr irgalmasságát, hanem az Úr megemlékezett rólunk, és megáldott minket. Megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát. Mindkettőt megáldva, megáldotta mindazokat, akik félik az Urat. Ha kérdezed, ki az a kettő, akiket megáldott, ezt válaszolja, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Ezt jelenti az, hogy Izrael házát Áron házával együtt. Tudnélik azokat, akik ebből a nemzetből hittek az üdvözítő Jézusban. Mert nem mindegyikükben telt kedve az Istennek. De az, hogy egyesek közülük nem hittek, vajon a hitetlenségük által hatástalanná teszi Isten hűségét? Egyáltalán nem. Nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő leszármazottai, hanem amint írva van, csak a maradék üdvözül. Ugyanis azok nevében mondja, akik közülük hittek, ha a seregek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanok lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához hasonlóan jártunk volna. De azért mond magot, mert elvetve szerte a földön megsokasodott. Ugyanis az Áron házából való nagyok mondták, gyarapítson meg az Úr titeket, titeket és gyermekeiteket, és így is történt. Hozzájuk jöttek ugyanis Ábrahám kövekből támasztott fiai is. Jöttek a juhok, amelyek nem ebből az akolból valók voltak, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Jött az összes nemzetek hite, és megnőtt, nem csak a bölcs elöljárók, hanem az engedelmeskedő népek száma is. Az Úr nem csak az atyákat gyarapította, hogy ők a többiek előtt járjanak Krisztusban, hanem a fiakat is, akik követik az atyák jámbor lábnyomait. Mert így szól hozzájuk az, aki az evangélium által Krisztusban nemzette őket, legyetek a követőim, amint én is Krisztus követője vagyok. Tehát meggyarapította az Úr nem csak a kosokként táncoló hegyeket, hanem a juhok bárányaiként táncoló dombokat is. Ezért mindkettőjüknek, nagyoknak és kicsinyeknek, hegyeknek és domboknak, kosoknak és bárányoknak mondja a próféta, ami következik, áldottak vagytok ti az Úrtól, aki a mennyet és a földet teremtette. Mintha ezt mondaná, áldottak vagytok ti az Úrtól, aki a nagyokban éggé, a kicsinyekben földé alkotott benneteket, de nem a látható éggé, amely tele van a testi szemekhez rendelt világítókkal. Az egek ugyanis az Úr egei, aki egyes szentek elméjét annyira fölébresztette és fölmagasztalta, hogy ne emberek, hanem magának az Istennek a tanítványai legyenek. Ezekhez az egekhez érten mindaz, ami testi szemmel látható, földnek nevezendő, melyet az emberek fiainak adott, hogy szemlélve a felülről világító részt, amit égnek nevezünk, és az alul lévő megvilágított részt, melynek sajátosan Föld a neve. Ez az egész ahhoz mérten, amit az egek egének nevezünk, Föld legyen. Tehát ezt az egész Földet az emberek fiainak adta, hogy ezt látva, amennyire képesek rá, következtessenek a Teremtőre azok is, akik gyönge szívükkel, a következtetés segítsége nélkül még nem láthatnak. E szavaknak, az egek az Úrnak egei, a Földet pedig az emberek fiainak adta. Van egy másik értelme is, amelyet nem hallgathatok el, hogy a figyelem ne húzódjon vissza attól, amit már mondtunk. Azt mondtuk ugyanis, hogy a nagyokról és kicsinyekről volt szó akkor is, amikor ezt tette hozzá, áldottak vagytok ti az Úrtól, aki a mennyet és a földet teremtette. Tehát az égen a nagyokat, a földön a kicsinyeket értjük, mert ahogyan a kicsinyek azzal, hogy felnőnek, ők a leendő egek, és a reményben tejjel táplálják őket, úgy a nagyok a föld egei, amikor táplálják a kicsinyeket, hogy az egek egének is értsék magukat, miközben meggondolják, hogy a kicsinyeket milyen reményben táplálják. Mivel azonban nem embertől, nem is ember által, hanem magától Istentől kapják a bölcsesség igazságát és bőségét, a kicsinyeket úgy fogadták, mint leendő egeket. Azok tehát tudhatják, hogy ők az egek egei, de most még földnek nevezhetők, akiknek ezt mondják, én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Az emberek azon fiainak, akiket éggé alkotott, az adta a földet, hogy megmunkálják, aki az egek által gondoskodik a földről. Maradjon meg tehát az ég és a föld a maga Istenében, aki alkotta őket, és belőle éljenek, vallomást téve neki, és dicsérve őt, mert akik önmagukból akarnának élni, meghalnak. Amint írva van, a halottból, mintha nem volna, elvész a vallomás. De nem a halottak fognak dicsérni téged, Uram, nem is azok, akik alászállnak a hallgatásba. Az írásod ugyanis egy másik helyen ezt kiáltja, a bűnös, miközben eljut a rosszaságok mélyére, megvet. De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva, mindörökké.